átlátói év sikere a felvidéken, Erdélyben és délvidéken, és természetesen az anyaországban is, arra utalt, hogy igenis komoly igény van arra, hogy a jelentősebb uralkodókra emlékezzünk, amely ugye a nemzeti büszkeséget is erősítheti, és egyáltalán a magyarság összetartozásának az érzését. A kutatások azt igazolják, hogy a három legnépszerűbb uralkodó Szent István, Szent László és Mátyás király, és ezen belül Mátyás király az, aki talán a legközelebb állónak éreznek magukhoz a magyarok. Ennek számos történelmi oka van, és számos véletlenszerű oka, hogy ennyi népmesében, mondában szerepel az igazságos király, de ez csak a dolog egyik része, tehát a Szent László év tapasztalatai arra intettek, hogy ezen a vonalon érdemes tovább menni. A másik dolog, aminek nagyon komoly jelentősége van, hogy Erdélyből februárban több jelzést kaptam, hogy 2018 az őszmagyarság szempontjából, és különösen ezen belül a határon túli magyarok szempontjából egy problematikus év, hiszen ugye Trianon már csak szentesítette azt, ami 1918-ban elkezdődött. Nem titok, hogy Romániában számos olyan megemlékezést terveznek, amely a magyaroknak a nemzeti érzéseit sértheti, és amely számukra hátrányos. Tehát tulajdonképpen ez volt az egyik ok, ami miatt ezen a vonalon elindultam, és februárban már levélben kértem Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úrtól, hogy fontolja azt meg, hogy a következő 18-as évet Mátyás király emlékévé nyilvánítsák, hiszen a születésének 575. és az uralkodás megkezdésének 560. évfordulója van, ráadásul egy olyan király, aki Kolozsváron született, az első győzelmei között volt a felvidék megtisztítása a rabló cseh hadaktól, 1467-ben szabadította fel a felvidéket. Egy olyan uralkodó, akit a felvidéken, Erdélyben ugyanúgy tisztelnek, mint a délvidéken, és tegyük hozzá, hogy nem csak a magyarok, hiszen a szlovákok, horvátok is sajátjuknak érzik, sőt a románok származási okon, ez ugye utóbb bebizonyosodott, hogy nem így van, részben románnak is tartják az uralkodót, de a legújabb kutatások azt mutatják, hogy Mátyás király apai hősei kunok voltak, ugye az édesanyja az Szilágyi Erzsébet volt, és az édesapja Kunyadi János, ő kun származású volt, tehát ettől függetlenül azt mondhatjuk, hogy egy olyan uralkodóról van szó, aki nem csak a magyarság körében népszerű, hanem amit mondtam, a szlovákok és a horvátok körében is, tehát itt a Kárpát-medencében élő népek együttélését, együttműködését és a kapcsolatok javítását is szolgálhatja ez az emlékép, amelyet meghirdetett a Nemzetpolitikai Államtitkárság, és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr most a májérten hivatalosan be is jelentette, és amit rendkívül fontosnak tartok, a záró nyilatkozatba is bekerült a következő mondat, üdvözlik azt a döntést, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ban Mátyás király emlékévet hirdet, és ezt a záró nyilatkozatot nem csupán a határon túli magyarokat képviselő szervezetek és a magyar kormányzó pártok, hanem a jelenlévő ellenzéki pártok, tehát az MSZP, az LMP és a Jobbik vezetői is elfogadták, ellátták kézjegyükkel. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Mátyás király emlék mögött ettől kezdve parlamenti értelemben is nemzeti konszenzus van. Azt gondolom, hogy a Mátyás esetében túl azon, hogy kétségtelenül máig hat az ő uralkodása, népszerű uralkodónak tekinthető, érdemes az ő életművét is figyelembe venni. Egyébként egy felmérést végeztek az elmúltban, egy tudományos kutatást, hogy vajon miért annyira népszerű Mátyás király, és azt állapították meg, hogy egyrészt az ország védelmét tudta biztosítani, részben a zsoldos hadsereggel, de voltak természetesen nem zsoldos katonái is, hiszen a székelyekből 216 000 lovas, illetve gyalogos katonasságát, tehát egy komoly hadserege volt az uralkodónak, de hát a fekete sereg a híres, ott ugye döntően cseh, illetve még német zsoldosok is szolgáltak. Tehát egyrészt az országot meg tudta védeni, ez az időszak volt az, amikor Magyarország története során talán a legerősebb hatalomként jelent meg az európai szintéren, és olyan reformokat is, köztük például bírósági reformot is hajtott végre, amely az állam működését pozitívan befolyásolta. Hozzá kell tenni, hogy természetesen akkor tájt az adózással kapcsolatos döntései nem voltak túl népszerűek, ő vezette be a füstadót, és előfordult, hogy a nemesi gyűlés már 2-3 évre megállapította az adó összegét, és ugye a király javaslatát figyelembe véve meghatározta, de csak azért, hogy ne legyen módja a királynak abban a 3 esztendőben változtatni és tovább szigorítani az adó szabályokon, de hát felismerte, hogy erős államapparátus és hadsereg nélkül nem lehet biztosítani a békét.
És akkor nem beszéltünk még arról a fantasztikus kulturális haladásról, amit a Mátyás reneszánsza teremtett az országban.
Így van, azt szeretném ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy már a tanítatásánál is nagyon ügyeltek arra, hogy egészen kiváló tanítói legyenek, és kori korban ez nem volt általános, hogy egy uralkodó ennyire művelt legyen, de kétségtelen tény, hogy rengeteget olvasott, a híres könyvtára máig világhírű, általában is támogatta a művészeteket, ezeket a kincseket részben még a korvinákat is, meg hát az építészeti eredményeket részben még ma is megcsodálhatjuk, de az kétségtelen tény, hogy ő ennek is jelentőséget tulajdonított, meg kell említeni a tudományok tiszteletét is, tehát ez is biztosan egy olyan dolog, amit az emlékében fel tudunk mutatni, nem csak a magyarság irányába, hanem egész Európa felé, hogy bizony egy olyan gazdag történelmi múltal rendelkező országról van szó, ahol ilyen uralkodók uralkodtak, akit egyébként a pápa is erőteljesen támogatott. Ebben szerepet játszott az is, hogy Hunyadi János ugye a törökkel szembeni küzdelemben kiemelkedő szerepet játszott, és Mátyás királytól is ugyanazt remélt a pápa, tehát ebben nem volt teljesen önzetlen, de kétségtelen, hogy ez nagyon fontos volt, és azok a lépések is a korona visszaszerzése, hiszen közismert, hogy az uralkodás kezdete az 1458, tehát ugye ez az 560. évforduló, viszont a koronát csak 555 évvel ezelőtt szerezte vissza Mátyás király, és az uralkodás megkezdése után 6 évvel került sor Székesfehérváron a koronázásra, mivel ugye harmadik Frigyes magánál tartotta, és hát nagyon komoly összeget kellett fizetni azért, hogy visszakaphassák a koronát harmadik Frigyestől. 80 000 aranyforintba került mindez. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan életmű, ami felmutatásra érdemes, és ezért térek vissza most a Szent László évre, hogy látható volt, elmúlt esztendőben nagyon sokszor volt módom a felvidéken is különböző helyszíneken részt venni, meg emlékezéseken, de ugyanúgy egyébként délvidéken, és természetesen az anyaországban is, és mindenütt nagyon nagy volt az érdeklődés, tehát óriási tömegek voltak a rendezvényeken, a templomok, ahol a megemlékezések, kiállítások voltak tömve emberekkel, tehát azt gondolom, hogy van erre igény, és ezért nagyon örülök, hogy többen például erdélyi püspökök is támogatásukról biztosítottak, ami erősítette az esélyét annak, hogy végül ilyen döntés született, és annak meg az elején mondtam, tényleg nagyon örülök, hogy a parlamenti pártok is az árunyilatkozatot elfogadták, és így tulajdonképpen már is össznemzeti támogatás van mögötte. Egy emlékév, a kutatást is Serkenti Iszán Szent Lászlónál például az őseinek a genetikai vizsgálatot is el tudták végezni. Felszínre kerülhetnek olyan dolgok, amelyek kevésbé ismertek, vagy akár új dolgok is. Még annyit nem említettem, hogy a Mátyás király Bécsben halt meg, 1490. április 6-án, de eltemetésére április 25-én Székesfehérváron a Nagyboldogasszony bazilikában került sor. A halálhely az Bécs volt ugyan, de Székesfehérváron a 25 álmát az uralkodó.
De hát rengeteg emléke van Bécsben, nem csak a himnusz őrzi azt, hogy nyögte Mátyás búshadát, magában Bécsben is nagyon várták, mert egy kiéhezett város fogadta, és Mátyás nem csak hadakkal ment, hanem élelmiszerrel megrakott szekerekkel. Szóval annyi téma van ebben, hogy ez egy nagyszerű gondolat, és így tulajdonképpen a Kárpát-medencén túl még egy kicsit Nyugat-Európa, sőt Dél-Európa, amennyiben Itáliára gondolunk, hogy ezt mind be lehet vonni ebbe az emlékévbe.
A legfontosabb gondolatnak, hogy mutassuk meg az értékeinket, ez a nemzeti önbecsülést erősíti, és a presztízsünket is a világban, mert igenis van olyan számos történelmi eseményre utalhatok, amire büszkék lehetünk, nem csak Mándorfehérvár, hanem például Mátyás király uralkodása, amikor egy stabilizáló tényező volt, tehát magyar, hanem európai politikai szempontból is, történeti szempontból is nagyon fontos tények, amit föl kell mutatni, és itt a Szent Lászlónál is, hát Olaszországtól kezdve a legkülönbözőbb helyeken voltak kiállítások, még ugye a Szent Atya is megáldotta a Szent Lászlót, tehát itt is biztos, hogy lesz erre lehetőség, hogy több helyen Európában ezt fel tudjuk mutatni. Tehát ez egy jó ország propagandát is hozzá lehet kapcsolni, de ez már ugye, ez már politikai döntés, hogy mit akarnak. Az élet mi annyira gazdag, és ugye közelebb van, mint Szent László, tehát az biztos, hogy itt rengeteg minden előkerül.